Sziasztok, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban 14. Leó pápa első lépéseiről, első intézkedéseiről és a katolikus egyház előtt álló dilemmákról fogunk beszélgetni. Vendégemet Gégény István, katolikus teológus, a Szemlélek Alapítvány elnökét fogom kérdezni. Szia István, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen az újbóli meghívást.
Kezdjük azzal, hogy 2013-ban, amikor megválasztották Ferenc pápát, akkor ő már rögtön az első napjaiban nagyon látványos kommunikációs lépéseket tett. Például volt olyan, hogy egy svájci gárdistának adott szendvicset, vagy éppen gyalogment ügyeket intézni. Te írtál most a Telexen is egy cikket, amiben azt írod, hogy talán egy kicsit csendesebb, szemlélődőbb ez a kezdés most 14. Leó esetén. Hogy látod, hogy Ferenc pápa volt az, aki egy kicsit kilépett a keretekből, és ő volt az atipikus, és most visszatérünk valahogy a kommunikáció szempontjából a megszokott rendbe a katolikus egyház esetében, vagy most ez az atipikus? Mit gondolsz?
Kétségkívül vonható egy párhuzam, illetve bizonyíthatjuk egymáshoz Ferenc pápa első időszakát, első néhány hetét, vagy akár száz napját, és a 14. Leónak az első időszakát. Ferenc pápa bizonyos szempontból közelebb áll II. János Pálnak a személyiségéhez, aki visszaemlékszik rá, nem tudom, hogy a kedves nézők között van olyan valaki, aki 1978-ban nézte azt a közvetítést, amikor II. János Pált beiktatták, és akkor neki az lett volna a feladata, hogy a nem is beiktatás, de végül is, amikor a hivatalát elfogadja ebben az első szentmisében, akkor utána visszafordul a Szent Péter bazilika előtti részre, és bemegy a bazilikába. Ő viszont mindenkit meglepve bement a nép közé, megy lefelé a lépcsőn, és ez egy teljesen új dolog volt. Ferenc pápa is ilyen volt, hogy ismerte a szabályokat, ismerte a szokásjogot, de ezek ilyen iránymutatók voltak, amiket nagyon lazán alkalmazott. Valóban Ferenc pápahoz képest Leó pápa sokkal inkább, hát hiszen egy egyházjogászról, kánonjogászról van szó, a szabályokat, azokat azért sokkal inkább magára nézve kötelezőnek veszi. Ebben sincs teljesen egyébként egy kvázi engedelmesség vagy besimulás abban, amit mondjuk a pápaság különböző korábbi korszakaiban láttunk, ha most csak ilyen apróságokra akarunk tekinteni, hogy ő sem vette föl a vörös cipőt, tehát hogy ugyanabban a fekete egyszerű cipőben van, ezzel egy kicsit jelzi, hogy ebben például passzol Ferenc pápához. De hogyha Ferenc pápát és Leó pápa eddigi pápai ténykedését mindenféleképpen viszonyrendszerbe akarjuk állítani, akkor azt láthatjuk, hogy az irány, amerre ők elképzelik az egyháznak, a katolikus egyháznak, mint világegyháznak a vezetését, az nagyon hasonló. A stílusukban viszont talán pont azért, mert egy jezsuita pápát, egy ágostonrendi szerzetes követ, a jezsuitákra mindig is jellemző volt a bátor kísérletezés, az új dolgok kipróbálása, a nem az, hogy így szoktuk mindig, tehát így kell. Viszont nyilvánvalóan nem csak az ágostonrendi szemléletéből következik Leó pápának, hanem hogy pontosan látta, hogy Ferenc pápa 12 éves pápai szolgálata, amellett, hogy nagyon sok újítást hordozott magában, sokak számára nem volt érthető, megosztást hozott, és már ott azon az erkélyen, amit ugye innen a Partizán stúdiójában is közösen követhettünk, azt üzente és azt is fejezte ki Leó pápa, hogy ő nagyon szeretné az egyházon belüli egységet is erősíteni. Tehát nem biztos, hogy amit az első száz napban láttunk, az a következő évtizedre vagy évtizedekre, hogy is mondjam, ilyen meghosszabbítva érvényes lesz, de valóban, ha visszagondolunk, Ferenc pápa nagyon hamar Lampedusa-ra ellátogatott a migrációs krízis kellős közepén, ahogy mondtad, nagyon közvetlenül járt-kelt, mint pápa, meg hát ott volt az ő első furcsa döntés, hogy maradt abban a Szent Márta házban, ahol volt. Tudhatjuk, hogy Leó pápa úgy határozott, hogy ő visszaköltözik az apostoli palotába. Igen. Tehát, hogy ha lehet mondani, talán nem is a konzervatívabb, de a szokásokat, a szabályokat sokkal inkább követő első időszaka van Leó pápának Ferenc pápához képest.
Igen, és ebben a már említett cikkedben azt is írod, hogy azért itt te nem a passzivitás fogalmával élnél, hanem inkább egy ilyen feltérképezést folytat most Leó pápa, felméri a terepet és kivár, és ennek is szólhat ez, ami nem feltétlenül fog túl sokáig tartani, ez a viszonylagos csendesség, de tudnál ezzel kapcsolatban konkrétabban fogalmazni, hogy ilyenkor milyen hatások érik a pápát, melyek azok a formális vagy informális csoportok, akik ilyenkor nyomást tudnak rágyakorolni, vagy adott esetben formálni azt, hogy milyen gondolatai lesznek arról, hogy az egyháznak a csapásvonalai hogyan változzanak?
Részben válasz erre a kérdésre, de igazából egy kicsit hátrébb lépés, hogy azért Leó pápa megörökölt egy úgynevezett szentévet. Ugye most zajlik a katolikus egyházban a remény zarándokainak a szentéve, ami egy elég szoros, szinte minden hétvégére vagy minden hétre beosztott valakinek, valamilyen közösségnek, valamilyen társadalmi csoportnak vagy egyházi közösségnek a jubileuma van. Ez őt köti, persze pápaként mondhatná azt, hogy lazít ezen, vagy változtat, de egy nagyon szoros agendához kell neki igazodnia. Tehát bizonyos értelemben hiába is várnánk tőle, hogy most valami nagyot újítson, egyelőre egy picit úgy kényszerűen szalad a már megtervezett események után, és ezt kell neki valahogyan mégiscsak a saját személyiségéhez képes betöltenie. De például az, hogy ugye amire nekünk magyaroknak különösen is erős szemünk van, az orosz-ukrán konfliktus, hogy szerintem június 28-a volt az a nap, amikor ukrán-görög katolikusokat fogadott zarándokokat, 5000 zarándokot, és ugye zarándokokat hol szokott a pápa fogadni, vagy a 6. pálteremben, vagy az apostoli palotának valamelyik díszteremében, itt a Szentpéter bazilikában fogadta őket. És ez egy olyan nagymértékű gesztus, ha akarjuk, akkor üzenet Putyinnak. De nyilván nem ez volt az elsődleges, ez egy egyházi megközelítésű üzenet volt, és ki is fejezte, ahogyan Ferenc pápa is kifejezte, hogy mártírnak, áldozatnak, szenvedőnek tartja az ukrán népet. Az ukrán görög katolikus egyháznak ilyenfajta kapunyítás, az több mint szimbólum, az egy nagy átölelő kar, és látszik, hogy ahogyan már Prevost bíborosként is nagy hangsúlyt fektetett az ökumenikus kapcsolatokra, és itt még ha görög katolikusokról, római katolikusokról, hát mindenki gyakorlatilag római katolikus, csak bizánci meg latírítusról beszélhetünk. Ezek az apró lépések, vagy néhány nappal ezelőtt fogadta Leó Burke bíborost, aki mondjuk Ferenc pápának a hangos kritikusa volt. Ugye Burke bíboros az egyik olyan emblematikus katolikus egyházi vezető, aki úgy szoktunk rájuk hivatkozni, a tradicionalisták, a tridenti liturgia, a latin misézés önmagában eztnek a fontosságát hangsúlyozta, és sokszor konfrontálódott Ferenc pápával. És például ez egy nagyon konkrét példa, hogy az, hogy ilyen személyeket fogad, és ráadásul nem csak úgy sutyomban, hanem hogy ezt nyilvánosan fotókkal együtt közli is a Vatikán, ezek azt jelzik, hogy fogalmaztam egyszer úgy, hogy Leó pápa lát a pályán, látja azokat a feladatokat, és ha úgy tetszik, konfliktuszónákat, ahol az ő szelíd, de határozott karakterére nagy szükség van. Úgyhogy az elmúlt 100 napban, akár hosszan is sorolhatnánk, de nyilván én most kiemeltem néhány olyan példát, ahol látható, hogy ő nem vár, nem sodródik, nem ül a sarokban, hanem nagyon határozott lépéseket tesz, csak ezek a lépések még nem nyilvánulnak meg pápai körlevelekben, enciklikákban, nem nyilvánulnak meg bejelentésekben, de most, ahogy itt ülünk, gyakorlatilag néhány nap múlva, szeptember 7-én a Szentpéter téren két fiatalt fog szentté avatni Leó pápa. Az egyik Carlo Acutis, aki 15 éves korában halt meg, a másik pedig Pier Giorgio Frassati, aki pedig 24 éves korában halt meg. Tehát már látszik az, hogy Ferenc pápa azért nagyon együtt él, együtt mozog az egyházzal, és nem csak így, jó, most ezt tennem kell, mert erre megyek, nyilván tudjuk, hogy Carlo Acutisnak a szentjavatása már terve volt Ferenc pápánál is, hanem nagyon, nagyon konkrét üzeneteket küld, csak, hogy is mondjam, tehát abban biztos, ha erre utaltál, akkor igazad van, de ezt szerintem mindenki tapasztalja, hogy talán Leó pápa egész leendő pápassága az kevésbé lesz ilyen címlapra kívánkozó bejelentésektől és akcióktól hangos, de lehet, hogy ennek van most itt az ideje.
Ezt is szeretném kérdezni, igen, az orosz-ukrán háborúra is vissza fogunk még térni részletesebben, de ugye végső soron a pápa is egy politikus, és bizonyos értelmezésben, és ugye azt látjuk, hogy a 21. század szabályrendszerei azért megkívánják azt, hogy politikusok egyszerre legyenek politikusok, és tartalomgyártók, influencerek, és azt gondolom, hogy ez adott esetben egy vita, vagy egy dilemma lehet az egyházon belül is, hogy és nem csak a pápa személyét illetően, hanem az egész egyház kommunikációját illetően, hogy az a jobb, hogyha széles körben kommunikálunk, és a nem hívők figyelmét is felhívjuk a katolikus egyház fontos üzeneteire és kérdéseire, vagy inkább legyünk kifelé csendesebbek, és belül beszéljük meg egymással a dolgainkat. Hogy látod ezeket a dilemmákat, milyen diskurzusok vannak e körül?
Hát maga a konklávé egy nagy diskurzus és egy nagy dilemma feltárás volt, és hoztak egy döntést, hogy egy misszionáriust választottak egy ágostonos szerzetes személyében, ami kvázi azt üzeni, hogy a döntéshozók, a pápa választó bíborosok úgy érzik, hogy nagy szükség van a világgal való kapcsolattartásra. Voltak olyan személyiségek a pápa választók közül, most függetlenül attól, hogy kiről cikkezett a sajtó, kívülről nem, akik mondjuk inkább egy ilyen az ima élet erősítése, az egyház belső kommunikációjának, ha úgy tetszik, és a kommuniónak, tehát hogy a közösségnek az erősítésére helyezték volna a hangsúlyt, de a konklávé úgy döntött, hogy jöjjön egy olyan személy, aki nagyon tud a nép nyelvén beszélni. De ez nagyon fontos, hogy amikor majd esetleg arra kitérünk a mostani beszélgetésben, hogy mondjuk mit tudunk idézni Robert Francis Prevost bíborosként, vagy püspökként, érsekként volna megszólásában, nagyon kevés dolog van, mert ő pont egy olyan személyiség, aki az egyházon belüli életre fókuszált. Nem volt annyira, nem is annyira médiaképes, hanem hogy nem foglalkoztatta őt annyira, hogy kifelé kommunikáljon, és a média sem kapta föl őt annyira, hogy fogalmazzuk így. De ennek ellenére az látszik, hogy nagyon érdekes, az ágoston rendben valaki felvételizni akar, akkor az egyik feltétel, vagy mondjuk így ilyen szempont, hogy legyen derűs személyiség. És most, amióta őt látjuk, azóta azt látjuk, hogy mindig mosolyog, vagy nagyon sokszor mosolyog. És hát persze ez Ferenc pápától, meg a korábbi pápáktól volt idegen, de hogyha mondani kell néhány jelzőt arra a pápára, akinek nagyon sok idézetét még nem tudjuk elmondani, az egyik ez, hogy egy ilyen kedves, mosolygós személyiség. És ez egy jó reklám, ha úgy vesszük a katolikus egyháznak világszerte, hogy nem egy ilyen szigorú, ítélkező, jót, balra, stb. Rosszat elmondó, hanem hogy valaki, aki ránk mosolyog. Szerintem ez tök fontos a katolikus egyház számára is, meg jó üzenet a világegyház számára is, hogy mi az egyháznak a feladata. Hát a szeretetnek a tükrözése, és ezt egy mosolygós pápával szerintem könnyebb, mint egy nem mosolygós személyiséggel.
De egy kicsit a kommunikációról áttérve az egyházkormányzási vagy teológiai kérdésekre, engem az nagyon érdekelne, hogy te hogy látod, hogy az egyház új vezetése, ahogyan felállt, milyen viták várhatóak leginkább, vagy mik lesznek a legfontosabb teológiai kérdések, amik most az egyház előtt állnak. Már csak azért is kérdezem, mert külső szemlélők általában például azokkal a sláger témákkal szoktak kérdéseket feltenni az egyházat illetően, vagy esetleges reformokat illetően, hogy mi van a celibátussal, mi van a melegpárokkal, vagy adott esetben a papi visszaélésekkel. Nem tudom, hogy valójában ezek most mennyire fontos viták, vagy kérdések az egyházon belül, vagy inkább torzítja ezt valamelyest a világi nyilvánosság, és nem ezek most a fontos kérdések. Mik lesznek szerinted a legkomolyabb témák, és azok, amik most leginkább az egyház belső életét teológiailag meghatározzák?
Azt gondolom, Ferenc pápa idején, mert mégiscsak ugye az van most mögöttünk, és arról van, hogy is mondjam, ilyen élénkebb tapasztalata például a magyar nézőközönségnek is, nem csak katolikusoknak, nem csak keresztényeknek, hanem bárkinek. Azzal, hogy ő bátran nyitott afelé, hogy bizonyos témákról beszéljünk, azzal éleszte is ezeket a témákat. És egy kicsit olyan fekete-fehérre, most lehet a nőket pappás szentén, vagy nem lehet, lehetnek-e a nők diakonusok, vagy nem lehetnek, lehet-e áldást adni a meleg pároknak, vagy és az elváltaknak, vagy nem lehet. És akkor én azt látom nem csupán a mostani ténykedéséből Leó pápának, hanem amit például korábbi időszakában is nyilatkozott, hogy ő sokkal inkább árnyalatokban látja ezeket a kérdéseket. Van itt például ez a 2023. decemberében kiadott Fiducia Supplicans nevű hittani dikasztériumi rendelkezés, ami nagy vihart kavart, ide-haza is gyakorlatilag nem győztek ilyen tévtanítást és hasonlót kiáltani, még egyházi körökben is, sőt van egy olyan püspök, aki kifejezetten megtiltotta a papjainak, hogy az betartsa, tehát hogy látszik, hogy nagyon-nagyon komoly vihart kavart, és erről van egyébként nyilatkozata bíborosként, a püspöki dikasztérium vezetőjeként Prevost bíborosnak, a mostani 14. Leó pápának. Ő nem azt mondta, hogy ez egy teljesen rendben levő dolog, nem azt mondta, hogy ez egy rossz dolog, hanem azt mondta, hogy ez egy olyan téma, olyan témát érint például ez a rendelkezés, ez az új áldásformának a bevezetése, ahol nagy szükség van arra, hogy a helyi, regionális és kulturális szempontok szerint alkalmazzák azt. Tehát nem lehet ugyanezt alkalmazni Afrikában, Óceániában, Európában, és szerintem ez egy nagyon bölcs megközelítés, hogy azt mondom, hogy kinyitok egy ajtót, de ez egy ajánlás, és nem pedig egy fekete-fehér csinálod, vagy nem csinálod. És én arra...
De hát a végén ezekre a kérdésekre vagy igennel, vagy nemmel kell válaszolni.
Nem, egyáltalán nem gondolom, mégpedig azért, mert ez viszont Ferenc pápa egyik mondjuk így vívmánya, nem ő találta föl, hanem ő azért nagyon erősen rávezette például a szinodalitásról szóló szinódus közben, és a szinodális folyamat által a katolikus egyházat, hogy regionalitásban kell gondolkodni. Tehát ne azt várjuk, hogy majd a Vatikán parancsba adja, és akkor megteszed, jó vagy, nem teszed meg, rossz vagy, hanem hogy hogy nyilván bizonyos dolgokról feketén-fehéren ki kell mondani, hogy ez bűn, ez meg nem bűn, ez jó, ez meg rossz. De azon túl az emberi élet annyira árnyalt, annyira sokféle élethelyzet van, és ezt egyébként Leó pápa megtapasztalta, hiszen ugye megtapasztalta a jóléti oldalát, megtapasztalta, mármint Észak-Amerikában, megtapasztalta a küzdős, kihívós szegénységgel közvetlen kapcsolatot, ugye nem csak a Csiklayói Egyház megyében, ugye Perúban ő sok helyen szolgált. És aztán utána pedig megtapasztalta, hogy ezt hogyan lehet egyházkormányzatilag, vagy hogyan, milyen kihívások vannak az egyházkormányzatban, tehát Vatikánból irányítani dolgokat. Én azt feltételezem, hogy ezek a kérdések, amiket te említettél, tehát hogy itt a nők helyzete, nők szerepe az egyházon belül, liturgikus és szentségi helyzete, vagy dilemmái, a cölibátus, a homoszexualitás, az elváltak kérdése, tehát ezek továbbra is napi renden maradnak, de nem lesznek annyira forró módon tárgyalva, mint ahogy egyébként most is van olyan munkacsoport, ami foglalkozik a nők szerepével. Most is van olyan munkacsoport, ami kifejezetten a női diakonátusnak a lehetőséggel foglalkozik. Tehát ez nincs szőnyeg alá söpörve, de sokkal inkább a korábbi megszólalásaiból, és ezt több helyen utaltam rá, nem tudom, hogy ebben a cikkben is, amit az említettél, előhoztam-e, de hogy Leó pápának van egy olyan, mondjuk így sláger témája, amiben én kifejezetten várom azt, hogy ő legalábbis egy változást fog indukálni, ez pedig az egyházkormányzás. Egyrészt, amikor azt mondják, hogy milyen a teológia Robert Francis Prevostnak, akkor sokan hivatkoznak az ő doktori disszertációjára, amit bár ugyan az ágostonos helyi elöljáróknak a felelősségéről írt, de ott kifejezetten az jön elő, hogy a püspök, az egyházi vezető az elsősorban engedelmességgel tartozik, tehát nem neki kell engedelmeskednie másoknak, hanem hogy ő tartozik engedelmességgel a Szentléleknek, másrészt pedig a szolgálat kell, hogy jellemezze. És egy másik nagyon fontos megszólalása pedig, majd mindjárt mondom a harmadikat, a másik nagyon fontos megszólalása az pedig az, hogy a püspököknek sokkal inkább kéne a hit dolgaival foglalkozniuk, mint a menedzsment dolgaival. Ugye ez egyébként már indukálja, vagy előhozza a civileknek a helyét a jövő katolikus egyházán belül.
Mert egyébként nagyon sok menedzsment kérdéssel foglalkoznak a püspökök?
Hát mind a mai napig, ha csak a Magyar Katolikus Egyházra nézzünk, a pénzügyektől kezdve a...
Ez konkrétan a püspök feladata, hogy a pénzügyi kérdéseket rendezze?
Nyilván minden püspöknek van olyan tanácsadó, vagy olyan munkatársa, akinek leoszt feladatokat, de mégiscsak a központi döntések, a költségvetésről, nyilván itt most, ha magyar, csak Magyarországon maradunk, de gondolom, hogy ez világszerte egy nagyon nagy kihívást jelent, és nyilván Prevost bíborosként sem Leó pápa nem a magyar helyzetre akart utalni, hanem ez egy világjelenség, akkor nagyon sok olyan épületekkel, intézményekkel kapcsolatos döntés van, amiben nem feltétlenül, nem is biztos, hogy nem járatosak a püspökök, csak nem az a dolguk, hogy egy új intézménynek a megalapításáról ők megalapozottan tudjanak, mint püspök dönteni, hogy ez legyen, vagy ne legyen nekik. A hit dolgaival kellene foglalkozniuk, ezt nyilatkozta Prevost bíboros, és a szinodalitásról szó szinóduson pedig, és ez a harmadik láb, ami ugyanabba a kérdéskörbe, tehát az egyházkormányzatnak a megújítása, megreformálása irányába megy, akkor pedig azt mondta, hogy, és akkor ugye a püspöki dikasztériumnak a prefektusa, tehát az első embere, főnökeként mondta ezt, hogy felmerült a kérdés, és ő is fontosnak tartja, hogy erről gondolkodjunk, hogy a jövő egyházában a püspökök, az új püspökök kiválasztása az történhetne szinodálisabban. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kizárólag titokban megy valami levelezés, és akkor aztán utána valahogy kiderül és bejelentik, hogy ki lesz az új püspök Magyarországon. Most ugye legalább két olyan püspöki szék van, ami hamarosan meg fog ürülni, és mi katolikusok is várjuk a bejelentést, de se beleszólásunk, se tájékozódási lehetőségünk nincs, és ezek az üzenetek azért olyan képpé állnak össze, hogy Leó pápának a
belső demokrácia egy fontos...
Nem, a demokrácia az kevésbé, sokkal inkább a beszélgetős egyház. Tehát, hogy ne a háttérben történjenek szűk körben és egy szűkebb, hogy is mondjam, kompetenciák bevonásával szülessenek a döntések, hanem az egyháznak egy szélesebb és kompetenciákban gazdagabb, mi úgy hívjuk ezt nyilván, hogy talentumokban gazdagabb köre legyen az, aki mondjuk a döntéseket előkészíti, de azért nem beszélünk demokráciáról, mert a döntés az megmarad az egyház kormányzatnak a letéteményeseinél, mondjuk így a püspököknél, papoknál, és nyilván a pápánál is a maga szerepkörében, de a beszéljük meg a dolgainkat, amit Ferenc pápa gyakorlatilag egy kicsit előélt, és aztán kezdte el tanítani a katolikus egyház rendszerének is azt, amit már művelt, azt Leó pápa nagyon igenli. És én azt gondolom, hogy az első komolyabb döntései, amelyek mondjuk nem a körülmények miatt születnek, tehát hogy például már sorban állt egy szenti avatási feladat, és akkor annak ki van tűzve a dátuma, hanem saját kezdeményezése, az az egyház kormányzat hát megreformálása, megújítása, felfrissítése ebbe az irányba fog menni. De ez az én személyes feltételezésem, meglátjuk.
Beszéljünk egy kicsit a fiatalok és az egyház viszonyáról. Ugye a hírek szerint 1 millió fiatal vett részt Rómában az ifjúsági világtalálkozón, de látunk egy olyan tendenciát, hogy egyre atomizálódik a társadalom, nincsenek közösségek. Lehet-e bármit kiolvasni abból, hogy Leó pápának mi a fiatalokhoz intézett üzenete, tud-e közösséget jelenteni az egyház ma a fiataloknak, és milyen konkrétabb intézkedések mennek ebben az irányban?
Akár idézhetnénk is, ugye ez egy világnap volt, ifjúsági világ találkozókat azt rendszeresen is különböző, de 2-3 évente szoktak a világ különböző táján tartani. Én kettőn vettem egyébként részt Rómában 2000-ben, és aztán 2005-ben Köldben, és mind hatalmas élmény volt. Ugye ez egy világnap volt, mondhatnánk, hogy a fiatalok jubileuma zajlott a Szent Évhez kapcsolódóan Rómában, de valóban látszott is egyébként, hogy Ferenc pápa beszélt a fiatalokhoz, hogy ő maga is nagyon lelkes lett az ő körükben, és érzékeli azt, hogy mennyire oda kell rájuk figyelni. De nézzük meg a közvetett jeleket, amikor őt megválasztották, és elkezdte megindokolni például őt, ugye amikor itt ültünk, és megválasztották, kérdezte tőlem Gulyás Marci, de miért Leó? Hát tudtam néhány feltételezést mondani, mondtam, hát majd ő biztos elmondja. Azóta elmondta, hogy egyértelműen ahogyan 13. Leó, tehát a névválasztásban a közvetlen elődje, ott két ipari forradalom, és az első meg a második ipari forradalom, az első már lezajlott a gőzgépekkel, a második, ami sokkal inkább egy technológiai, vegyészeti és hasonló fejlesztéseket jelentett, akkor azokra reflektált 13. Leó, úgy most a digitalizáció, a mesterséges intelligencia egy olyan terület, amit Leó pápa úgy lát, hogy nagy baj lenne, ha ezekkel nem foglalkozna az egyház, és ő arra szeretne fókuszálni, hogy az ezekkel kapcsolatos szociális kérdésekre ráutaljon. És még nem volt pápa, úgy tudom, amikor már arra utalt egy nyilvános beszédében, hogy nagyon-nagyon komolyan kell foglalkozni a közösségi média, tehát hogy a csetelés, a kommentelésnek az emberi méltóságot érintő határátlépéseivel. Na most, hogyha egy szeptember 14-én töltében a 70. életévé, tehát hogy egy ennyire 70 évhez közelítő ember ennyire ilyen szempontból is lát a pályán, érzékeli azt, hogy nyilván ezek a kommentelésnek, úgymond mindenki küzd vele, biztos ti is a Partizánnál, mi is a Szemlélyeknél sokat küzdünk vele a kordában tartás, és ennek egyébként a teológiai vetülete, tehát hogy az egyháznak igenis van keresnivaló, és hogyan tudná fejleszteni az embereket, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fiatalok fejével gondolkodási képességet feltételez, és ezt nem mások mondták neki, ez jön belőle. És látjuk azt, hogy megválasztották pápává, szerintem nem telt el túl sok hét a addig 30 éve úgy hagyott vatikáni honlap frissült. Egy kicsit vagányabb arculatot kapott. Egyébként nem egy nagy truváj, tehát egy világos, tehát nem azt mondjuk, hogy a világ legszebb dizájnja, de mégis az a, mondhatnánk, hogy már a megöregedett és lecserélni vágyott, korábban semmelyik pápa, oké, tök cuki volt, ahogy második János Pál még ott ült a laptop előtt. Igen, már a 16. Benedek is talán tweetelt, Ferenc pápa kifejezetten aktívan használta nem csak a Twittert, hanem ilyen videó üzeneteket kommunikált. Én Leó pápánál azt látom, hogy bár az elején a mai beszélgetésnek azt mondtuk, hogy azért ő egyházjogászként is, meg habitusából fakadóan ő a szabály követőbb, mondjuk így a Ferenc pápához viszonyítva, azért látjuk, hogy míg például, a szintén visszautalok, hogy itt a Partizán nézőivel közösen nézhettük az első megszólását azon a bizonyos erkélyen, a Szentpéter Bazilika erkélyén, ott anyanyelvét nem használta, hanem beszélt a hagyományos olaszul, és üzent spanyolul a peruiaknak, azóta rengetegszer beszélt angolul. És ez az angol is azt jelenti, hogy az egész egyháznak a, hát mondjuk így, nem lesz szép szó, merevségét, távolságtartását, mert tényleg, amikor olaszul hallgatsz egy hosszú-hosszú beszédet, én voltam jelen néhányszor Ferenc pápa beszédeinél, unalmasak voltak. Uh-huh. Nem értetted, tolmácsolás utólag, megnézem, valaki fordítja, és úgy nem tudtál benne lenni abban a beszédben. De amikor Leó pápa beszél, és akár, ugye ő is beszél olaszul is, tehát nem az van, hogy kidobta az olaszt, és akkor csak angolul. De például, ahogyan már a média képviselőjéhez szólt néhány szót angolul, ahogyan az első pápaként bemutatott szentmiséje, nem tudom, ki látta ezt a videót, ugye mivel nem lehettünk jelen, megválasztották pápává, és az első pápaként bemutatott szentmisét azt a bíborosok közösségének mutatta be ott, ahol megválasztották, a Sixtus kápolnában. És ott olaszul mondta el a szentbeszédét, de az elején azt mondta, hogy angolul mondja, hogy most akkor egy néhány szót azért az elején így angolul fogok hozzátok szólni, és akkor új éneket éneklek, mert hatalmas dolgokat művel az Úr. Na, ez például megint egy olyan, hogy angolul beszél a pápa, megszólalt már második János Pál is néhány szót mondott angolul, az kicsit olyan is volt. De nagyon tudtunk lelkesedni. Most viszont az van, hogy bár nem azt mondjuk, hogy kapcsiból tudom idézni a megszólalásainak az összességét Leó pápának, mégis ahogy én magam a saját telefonommal böngészek az interneten, sorra-sorra az ilyen kis sortok, rielzek jönnek szembe, ahogy néhány mondatot mond Leó pápa. Szerintem ennél nagyobb, hogy ismét visszaigazolás arra, hogy beszéli a kor és a fiatalabb korosztályok nyelvét nem is kell.
De akkor térjünk vissza a névválasztásra és 13. Leó örökségére, amit most 14. Leó valahogy felidéz ezzel a névválasztással. Ugye 13. Leó, ahogy te is említetted, az ipari forradalomnak volt a pápája, és amire céloztál, ez az enciklika Rerum Novarum, ez egy nagyon hivatkozott szöveg, amit úgy is tartanak, hogy ez az egyház modern szociális tanításainak az ilyen megalapozó szövege. És az az érdekes ebben a szövegben, hogy azt kérdezném tőled, hogy bár ebben 13. Leó beazonosította azt a problémát, hogy milyen gyötrelmes a munkásságnak a helyzete, és erre valamilyen választ kell adni, de a szocialista munkás mozgalom előretörését egyfajta veszélyként azonosította, és valamiféle keresztény választ, vagy egy keresztény alternatívát próbált hangsúlyozni, hogy ez lenne a fontos. És ugye, ahogy említetted is, 14. Leó pedig párhuzamot van a mai kor és az ipari forradalom kora között, és nekem igazából ez a kérdésem, hogy mik azok az új kérdések, és mi az a párhuzam, ami valójában konkrétabban e között a két kor között van, és most mi az ebben a metaforában, mi az a veszély, amit most el kell kerülni?
Egy kicsit akkor maradjunk önmagában 13. Leónál, és gondoljunk bele, itt a 19. század végén, 20. század elején vagyunk, amikor mindenféle forradalmak zajlottak, és nem csak ipari forradalmak, hanem egyáltalán a társadalom szerkezete is átalakult, és például nagyon előre törtek mindenféle antiklerikalista nézetek különböző nemzetekben. Nem sokkal vagyunk azután, hogy megszűnt a pápai állam. Nagyon mély pontja volt a pápaságnak. Nem akarok ebben nagyon részletesen belemenni, de ebben a környezetben, ahogy te is mondtad, magunk a katolikusok is azt mondjuk, hogy talán az első modern pápa volt 13. Leó, mert ahogy azt elvárjuk mondjuk 21. századi pápától, bátran kifelé tekintett. Tehát nem az egyház ügyeivel, az egyház számára fontos üzenetekkel, az egyház számára fontos témákkal foglalkozott és azokra fókuszált, hanem azt mondta, és lerakta valóban az általad említett Rerum Novarum, fordítsuk ezt úgy, hogy új dolgok nevű enciklikájával, körlevelével, egy olyan tanítás sorozatnak az alapját, ami azóta hivatkozási pont a katolikus egyházban, ezre szoktunk a katolikus egyház társadalmi tanításaként hivatkozni. Amit pedig a És mondjuk el azt, hogy egyébként nem tudom mennyire akar ilyen szempontból is párhuzamot vonni saját személyisége, lelki karaktere között 14. Leó, 13. Leót illetően, de 13. Leó volt mind a mai napig a legtöbb pápai körlet enciklikát író pápa. 85 enciklikáját jegyezték föl. Hát az elmúlt időszak pápai 10-20 nagyságrendben mozogtak. Tehát, hogy látszik, hogy persze akkor egy máskor volt, és ma már egy hosszabb beszéd is, egy pápai beszéd felér egy rövidebb enciklikával. De azért egy nagyon alkotó, nagyon mondhatnánk azt, hogy írásban magát aktívan kifejező személy volt, és nagyon akart reflektálni azokra a kihívásokra, és akár mondjuk így kérdésekre, tehát ne csak negatívan közelítsük meg, amik körbevették. És amit te említettél, hogy elítélt bizonyos dolgokat a munkások részéről, leginkább nem a munkások vonalában ítélt el dolgokat, hanem akkoriban nagyon dívott az osztályharcnak az elmélete. És ő nem azt mondta, hogy harcolni kell bizonyos társadalmi osztályoknak egymással, hanem keresni kell az együttműködés lehetőségét. És nem önmagában elítélte azt, hogyha valaki tőkés, hogy akkor felbomlottak a céhek, létrejöttek a nagy vállalatok, amik tömegeket vonzottak a városokba, urbanizáció. Tehát, hogy nehéz most már visszagondolni, hogy nézett ki ez a környezet, de abban ő mindenféleképpen rámutatott arra, hogy mi az, ami pozitívum, és kifejezetten kiemelte, és erre egyébként 14. Leó is rámutatott, hogy amikor szociális ügyekről, a munkások helyzetéről, az emberi élet munkával kapcsolatos kihívásairól beszélünk, akkor például az emberi méltóságnak az értéke. Tehát a kizsákmányolás folyt, minden arról szólt, hogy hogyan lehet a hatalmas cégeket minél gazdaságosabbá tenni, és nagyon olcsó volt a munkaerő, szinte kvázi egy ilyen sokfelé, nem lehet ezt azt mondani mindenhol, de sokfelé kvázi majd, hogy nem egy ilyen rabszolgatartó a óriási foglalkoztatási robbanás történt egyrésztről, másrésztről pedig pontosan a gépek megjelenésével, és itt már lehet egészen konkrét párhuzamot hozni a mesterséges intelligenciára, amiről azt mondják, hogy na ez majd mennyi embernek a munkahelyét veszélyezteti, mint ahogy például mondjuk egy nagy autógyárban is most már robotok átvették az emberek munkát, hát ez akkor kezdődött. És akkor 13. Leó nyilván az egyház megközelítéséből az erkölcsi oldalát vezette le ennek az egésznek, és egész komolyan megkritizálta, ne csak egy enciklikáról beszéljünk, hanem az ő pápai ténykedésében, például a szocializmusnak is a kritikáját kiolvashatjuk, a konzervativizmusnak, az akkor nyilván az most ez a 20. század hajnalán, 19. század végén érvényes értelmezését a konzervativizmusnak. Tehát, hogy nagyon bátran beleszólt, kifejezte a véleményét a társadalmi folyamatokról, amik bizonyos esetben tök függetlenek, teljesen függetlenek az egyházi irányoktól. És én itt feltételezem azt, hogy nem arra kell fókuszálnunk, hogy egy bizonyos másik enciklikában mit üzent 13. Leó, hanem ahogy hozzáállt kérdésekhez, az a bátorság, én azt feltételezem, hogy az jellemzi már most jelen időben 14. Leót is, és simán idézhetjük azt, ezt szerintem semmi újdonságot nem mondok vele, hogy még bíborosként, a püspöki dikasztérium prefektusaként konkrétan, és az interneten, tehát hogy azt hiszem Twitteren, vagy nem tudom hol, reagált G.D. Vance alelnöknek a szeretett rangsorolásával kapcsolatban. Milyen már az, amikor egy bíboros az internet felületén vitába száll gyakorlatilag az amerikai alelnökkel? Szerintem ez egy nagyon, ez jellemzi azt, hogy lehet őt csendesnek, szelídnek mondani, de közben nagyon határozott személyiség. Tehát én azt feltételezem, és azt várom a névválasztásból fakadóan, hogy ahogy 13. Leó a szociális témákat érintően egy reformpápa volt, ugyanúgy minden jel arra utal, hogy érzi magában a megszólítást, az elhívást 14. Leó arra, hogy belenyúljon egy, ha úgy veszük, darásfészekbe, mert talán mondhatnak sokan, hogy oké, itt neked nem osztottak lapot, ez technológiai kérdés, ezt majd megbeszélik a szociológusok. Mit keres itt egy pápa? Valószínűleg azt keresi, hogy amikor azon gondolkodunk például, hogy mesterséges intelligencia, akkor hol van a határa a léleknek? Honnan tud egy robot nem csak döntéseket hozni, és milyen logika alapján, hanem mondjuk érezni, érzékelni, mert ez egy nagyon vékony jég, és itt valószínűleg az egyháznak bőven van tennivalója.
De ha már bátorság, ugye nem csak a mesterséges intelligencia egy olyan téma, ami nem szorosan kapcsolódik az egyházhoz, de mégis megszólalt benne a pápa, hanem amit már érintettünk is, az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is tett már nyilatkozatokat, és kiállt a béke mellett, a lefegyverző béke szót használta például, és hirdetett is egy imanapot, és böjtre hívott a békéért, és ez azért is egy érdekes döntés volt, mert ugye, vagy különös, vagy bátornak nevezhető döntés volt, mert pár nappal Ukrajna nemzeti ünnepe, a függetlenedésük napja elé időzítette ezt az imanapot. Nekem az a kérdésem, hogy azon kívül, hogy az egyház párbeszédre hív, hogy a pápa kiáll a béke mellett, van-e még olyan diplomáciai súlya a Vatikánnak, hogy különösen szava lehet abban, hogy hogy fog ez a békekötés megtörténni, bármilyen módon tud nyomást gyakorolni erre a konfliktusra közvetlenül a pápa, vagy ez csak a szimbolikus szinteken lehetséges?
Először is csak azért pontosítok, hogy itt hangozzon el az, hogy fegyvertelen és lefegyverző béke. Ez így szerepel Leó pápának a megszólalásában. Azért fújtam egy nagyot, mert erre most nem lehet igennemmel, én nem tudok legalábbis igennemmel válaszolni. Azt tudjuk, hogy még Ferenc pápa kezdeményezte azt, hogy az ő egyik küldöttje, Cupi Bíboros, elment Oroszországba, elment Ukrajnába, próbált tárgyalásokat kezdeményezni. Látjuk, hogy ha úgy vesszük, ezek sikertelenek voltak. De nem biztos, hogy ez a sikertelenség, ami történt, és meggyőződésem, hogy ezek a tárgyalások ezek tovább folynak. Hát ugye azt tudjuk, hogy Zelenszkij elnököt fogadta is Leó pápa. És minden csatornát igyekszik a Vatikán nyitva tartani, sőt felajánlotta a Vatikán, hogy lehetne akár a béketárgyalásoknak a helyszíne maga a Vatikán. Akkor még az orosz fél volt ilyen elutasító, nem tartunk még ott meg. Tehát hogy azt hiszem, hogy az ukrán fél nyitottan állt e felé. Itt azért ugye azért nehéz kérdés, hogy a Trump elnök és a Trump mondjuk így establishment az eléggé belelépett ebbe a folyamatba, és megpróbált valamit, mondhatnánk, hogy rövid távon ez biztos, hogy kudarc, hiszen letelt az a 100 nap, az első 100 nap, amikor azt mondta a Trump elnök, hogy már másnap béke lesz, vagy nem tudom, hogy ezt mi magyar politikusok mondták a Trump elnökről, de lényeg a lényeg, hogy kudarcba fulladt. Látszik, hogy egy olyan hatalmi erőtér alakult ki a világban, ahol gondolok itt most a Oroszország kontra a NATO, amiben nagyon kevés mozgástere van a katolikus egyháznak. És miközben azt mondjuk, és te is azt mondtad, hogy azért mégiscsak egy politikailag értelmezhető pozíció a pápai szék, azért én azt várom el a saját pápámtól, a saját egyházamnak a földi vezetőjétől, hogy ne nagyon avatkozzon be ilyen aktuális dolgokba, hanem képviselje az evangéliumot, ajánljon föl mindent, amit az egyház fölajánlhat, tartsa nyitva a kapukat, de mi nem hozhatunk katolikusként, egyház képviselőként olyan döntéseket, amelyek akár bármelyik fél javára eldöntenének dolgokat. Szerintem azzal, hogy megerősítette Leó pápa azt, amit Ferenc pápa elmondott, hogy mártírnak tartja az ukrán népet, az, amit az előbb elmondtam, hogy az ukrán görög katolikusokat a Szentpéter bazilikában, tehát hogy már a helyszín is szimbólumként az egyház szívébe befogadta, ezek olyan lépések, amelyek nem csak az ukránoknak üzennek, hanem az oroszoknak is üzennek. És egész biztosnak gondolom én azt, hogy fagyos most a viszony a Vatikán és mondjuk a orosz ortodoxia között. Pontosan azért, mert a Vatikán a jó és a rossz megkülönböztetésében egyáltalán nem maradt semleges. Tehát semmi jót nem mondott. Sőt, kifejezetten Leó pápa inváziónak, nagy, tipikus nagyhatalmi inváziónak nevezte az oroszoknak a ténykedését. Tehát vannak határok, amíg elmehet egy egyházi vezetés, és szerintem eddig elment a határokig Leó pápa, de azt viszont pontosan már az erkélyen való köszöntéséből, a Leó pápával kapcsolatos, ugye, hogy a szociális társadalmi ügyek iránti fontosság, fogékonyság, nyitottság miatt egész biztos, hogy ő neki ez ilyen napi szintű dilemmája, hogy nem csak az orosz-ukrán, hanem tudjuk, hogy a Gázában konfliktusban is küldött üzenetet, amit mondtál, ez az ima nap, ez nagyon fontos, sőt, ima és böjti nap, engem is, hát nyilván ott voltam benne, hogy Hát ez most nekem van egy találkozóm, de én most elhatár, de tök személyesen. Én most igenis a Katolikus Egyház tagja vagyok, és én augusztus 22-én, ugye ez volt ez a bizonyos nap, én most mértéktartó leszek, lemondok, és ezt felajánlom. Mi katolikusok ezt tudjuk leginkább tenni a tárgyalások, a találkozókon kívül, és ide azért hagy hozzak be egy nagyon szép, számomra is megérintő, üzenetértékű szimbólumot, amikor emlékszünk rá például arra a fotóra, hogy Leó pápa temetési miséjén, vagy nem pont, azt hiszem a temetési mise volt, és üres volt maga a bazilika, hiszen a bazilika előtti téren, Szent Péter téren volt a gyászmise, búcsúmise.
Ferenc pápa.
Ferenc pápa temetése, bocsánat. És a Donald Trump és Zelenszky két elnök oldalt senki által nem zavarva beszélget.
Híres fotó készült erre.
És azért ez, mi az egyház szerepe? Néha csak annyi, hogy két széket biztosítson úgy, ahogy senki más nem tud biztosítani. Ezt a fotót nem nagyon lehetett volna máshol elkészíteni. Emlékszünk, hogy a Fehérházban már az öltözködés is botrány, meg a egymás szavába vág. És ott valahogy a Szent Péter Bazilikában létre tudott jönni egy olyan klíma, ahol valószínűleg a hangnem, a stílus, a hangsúlyok tekintetében úgy beszélgetett ez a két ember egymással, ahogy sehol máshol nem tudna. Nem tudom, hogy ettől többet tud-e a Katolikus Egyház jelenleg tenni.
Akkor zárásként arra szeretnék rákérdezni, hogy a magyar egyház helyzete egyébként változott-e bármit azzal, hogy új pápa lett? Ezt már csak azért is kérdezem, mert talán azt nem lehet mondani, hogy világnézetileg nagyon hasonló lenne a magyar kormányzat és Ferenc pápa viszonya, viszont Ferenc pápa elég sokszor, vagy hát kétszer ellátogatott Budapestre, és egyszer egyébként a csíksomlyói búcsún is ott volt. Leó pápától lehet-e várni ilyen típusú látogatást? Szólnak erről bármilyen pletykák az egyházon belül, és változik-e a magyar egyház pozíciója a teljes katolikus egyházon belül?
A Ferenc pápa látogatásaikor is ugye kettő ilyen volt, mármint hogy Magyarország területén történt. Én azt képviseltem, hogy nem azért jön ide a pápa, mert mi jók vagyunk, vagy mert el akar ismerni valamiféle pozitívumot, hanem mert úgy érzi, hogy szüksége van ennek a társadalomnak, ennek az egyháznak, ennek a régiónak arra, hogy ő jelen legyen. Ha Leó pápa úgy dönt, hogy meglátogatja Magyarországot, valószínűleg ugyanez lesz a hátterében. Egyébként ugye ő elkísérte a 2023-ban Magyarországra, azt hiszem egy bíboros és négy érsek, akkor még érsek volt, Robert Francis Prevost, itt volt Budapesten. Hogy várható-e változás, vagy tud-e hatással lenni Leó pápának a pápassága a magyar egyház helyzetére, ez szerintem egy ilyen nagyon összetett és árnyalt működés, de a válaszom az egyértelműen igen. Tehát mint ahogy Ferenc pápának a ténykedése is, annak ellenére, hogy biztosan mondhatom, hogy több olyan magyar katolikus püspök van, aki rengeteg dologgal nem értett egyet Ferenc pápa ténykedése, tanítása, működése kapcsán, érezhető hatásokat váltott ki, és azért igyekeztek az egyházi vezetők is azokat a dolgokat, azokat az újdonságokat, amiket Ferenc pápa behozott, azt valahogy legalább reflektálni rá néhány dolgot. Elindultak ilyen szinodális mozgolódások, tehát ez a megújulás, ez itt van Magyarországon, és halad előre. Visszakanyarodnék oda, ami az én leghatározottabb mondjuk így elvárásom, vagy feltételezésem, hogyha Leó pápa az egyház kormányzat tekintetében a szinodalitást, vagyis a beszélgetősebb püspökválasztást és a beszélgetősebb döntéshozatal irányában határozott és akár egyházjogilag is értelmezhető lépéseket tesz, az azért fog nagyon komoly változásokat hozni a Magyar Katolikus Egyházban, mert a Magyar Katolikus Egyház, és mondjuk így, hogy a régió, tehát beszéljünk akkor a posztkommunista országoknak a katolikus egyházi rendszeréről, az egy nagyon erősen klerikális beállítottság. Magyarul a püspök azt mondta, a püspöknek igaza van, át egy bíboros mondta, annak még igazabbja van. Ez ugye, ahogy megyünk fölfelé a hierarchiában, nem egy szolgálati logika, hanem ugye a feudalizmus, hogy úgy, amikor a negyedes fejedelem, a nem tudom ki mondta, és akkor végén a császár. Tehát, hogy ezt mindenféleképpen le kell küzdeni, és Leó pápa ebben, mint hogy Ferenc pápa is tud inspirációt adni már az itt Magyarországon lévő híveknek is, és maguknak az egyházi vezetőknek. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Leó pápának az eddigi írása is, és a jövőbeni tanításai, azok meg fogják újítani, mert erről beszélt például egy legutóbbi beszédben, meg fogják újítani a püspököknek a szívét. És azt gondolom, hogyha Magyarországon a a katolikus püspökök szíve megújul, és ahogy Leó pápa ezt annó mondta még korábban, nem pápaként, sokkal többet fognak a hit dolgaival, és sokkal kevesebbet fognak a magyar püspökök a menedzsment dolgaival foglalkozni, és azt rátermett menedzsereknek adják át ezeket a feladatokat, akkor abból profitálni fog a Magyar Katolikus Egyház, és szerintem az egész magyar társadalomnak sokkal-sokkal, hogy is mondjam, barátságosabb, megbízhatóbb, hitelesebb képet fog mutatni a Magyar Katolikus Egyház. Én ebben reménykedem.
Köszönöm István a beszélgetést, várunk majd máskor is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
És nektek is köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett az adás, akkor kövessétek a csatornát, találkozunk legközelebb. Sziasztok!